Folytatjuk élő műsorunkat innét a stúdióból, a mikrofonnál.
Tóth Enikő.
És Lukovics Milán. És a szeptember első hete, péntekje van, elkezdődött az iskola. Gyerekek talán nagy sóhajjal tértek vissza, tanárok is. Hát milyen benyomásaid vannak az iskola kezdésről? Akár összehasonlítva pár évvel korábbi saját iskola kezdéseidet a mostanival.
Hát több fronton tudnék erről beszélni, ugye én is tanítottam, és előkerült egy vicces kép az internetről, hogy fiam, gyere, kezdődik az iskola, és nem akarok anya, mert olyan gonoszak a gyerekek. Tehát ez most csak nyilván egy ilyen vicces etap, hogy igen, azért egy tanárnak is elkezdeni nagy sóhajjal a szeptember, de nekem mindig ilyen lelkes dolog volt ez egyébként, mind tanárként, mind gyerekként. Úgy vágytam azt az újra találkozást, meg azért szeptemberben még olyan kellemes minden. Jó az idő, örülünk egymásnak, még van miről beszélni, és még nem annyira kezdünk bele a tanulásba talán. Legalábbis nekem ez volt így a benyomásom. És neked, Milán atya?
Hát nekem még várat egy kicsit magára a tanévkezdés, mármint ami tényleges oktatást illeti, úgyhogy hát én még csak készülök rá, de majd...
Nektek mikor kezdődik?
Hát most egy érdekes fejlemény van, hogy én ilyen levelezősöket fogok oktatni, ha minden úgy alakul, ahogy ez most itt a dolgok jelenlegi állása, úgyhogy az még csak 2 hét múlva esedékes a velük való első találkozásom.
Ugye nekem a lányom most kezdte a 10. osztályt, és ők most egyből el is mentek osztálykirándulásra. Nekik az iskolánál az a szokás, hogy 4 év alatt, ugye a gimnáziumba bejárják Magyarországot. És akkor most Kelet-Magyarország van a soron, és akkor Miskolcot, környékét járják körbe. És én megkapom a szebbnél szebb fotókat, hogy miket látnak, meg milyen élményeik vannak. Aztán ugye el is kezdődik. Ami nekem ilyen furcsa, hogy amikor kisebb volt, sokkal több mindent kellett vásárolni, jobban el kellett így menni, oda kellett figyelni, hogy akkor milyen füzet, milyen órára, akkor ilyen hosszú-hosszú listákat kaptunk, és akkor mindegyiket ki kellett válogatni. Most meg elmentünk, összeszedte magának a füzeteket, és már így jöttünk is el, szóval nagyon furcsa ez a változás. Ami meg nekem egy ilyen dilemma mindig, főleg évkezdésnél jön el, hogy ugye nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy gyerek ne csak a tanulással legyen elfoglalva egy iskola évben, hanem ugye ez az időszak, főleg a gimnazista időszak, pláne a kortársakról is szól, meg hogy milyen társaságba keveredik, és ezt szülőként talán úgy tudjuk alakítani, hogy mi keverjük társaságokba. Tehát nekem nagyon sokat számított annó, hogy egy hittanos közösségbe csatlakoztam, ami az iskolámtól független volt teljesen. Ugye ez a plébániai hittanúra volt, és rám nagyon nagy hatással volt egyébként. Nem volt annyira jó a gimnáziumi osztályom összetétele, az akkori gimnázium összetétel, és nagyon magányos gyerek voltam, és engem ez húzott ki, ez a plébániai hittan, hogy ott viszont ilyen nagyon értékesnek élhettem meg magam. Szóval hogy ezt így a szülőknek mindig ajánlom, hogy érdemes akár egy vallási közösséget keresni a gyereknek, ami független az iskolától, és ott teljesen más személyiségét is élheti meg egy gyerek. Vagy ugyanilyenek tudnak lenni, vagy inkább azt mondom, hasonlóak tudnak lenni a sportkörök, vagy a szakkörök, mert ilyenkor fontos az is a kamasz gyereknek, hogy minél több dologba kipróbálja magát, és meglássa, hogy miben ügyes. Ugye egyszer csak ott lesz a pályaválasztás, aztán, hogyha tudja, hogy ezt biztos igen, ezt biztos nem, ezt próbáltam, akkor már talán könnyebben fog tudni választani.
És te milyen közösségeket, vagy ilyen elfoglaltságokat találtál a kislányodnak, vagy ő magának?
Hát ez egy jó nehéz kérdés. Ő abban a helyzetben van, hogy az anyukája a hittantanár. Szóval a plébániai hittanon ott jár a közösségbe velem együtt. Viszont így legalább mindig van fuvar. Tehát, hogy... Na mindegy, szóval, hogy ott oda jár velem. A sportot meg mi nagyon küszködünk vele, mert én egy ilyen sportosabb beállítottságú vagyok, ő kevésbé, és mindig gondolkodunk és beszélgetünk rajta, hogy mit, hova, hogyan. régen az iskolájában, mielőtt oda ment, ez is szempont volt nálam, hogy oda irattuk, volt olyan, hogy sportkörök. Tehát úgy valósult meg a mindennapi testnevelés, hogy sportköröket alakítottak, viszont ez valamiért tavaly így az elméleti testnevelés bevezetésével megszűnt. Szóval így megint így vakarom a fejemet, hogy hova lehetne. Kiskorában mindig az volt így az elv, hogy évente beíratom valami sportkörre, tehát először kravmagázott, aztán pilateszezett, aztán kosarazott, és mindig kellett járni legalább egy évet, hogy találjon, tehát megtalálja benne a sikert is. Tehát ne az legyen, hogy nem sikerül, eljövök, hanem hogy nem sikerül, és egyszer csak megélj az, hogy sikerül, mert nyilván a gyakorlás az, ami nagyon fontos neki. Meg amire nagyon szeretném egyébként beiratni, vagy rábeszélni, az a dráma szakkör. Mert alapjában véve nem egy nagy művész vénával rendelkezik, vagy legalábbis még nem fedezte fel magában. És mert próbáltunk rajzszakkört, kézműves szakkört, de hogy az annyira nem tetszett neki, és hát, hogy hát ha a dráma az egy az övé lesz. Szóval meg ugye énekelt tavaly, meg nagyon sok ilyen népdaléneklő versenyre ment csapattal, és az egy jó közösség volt, meg hagyományőrzés.
És akkor osztálykirándulás, hát az is egy nagy vállalkozás. Főleg azért manapság egy pedagógus részéről nem is tudom, hogy egyáltalán vagy minden iskola jár-e osztálykirándulásra, vagy itt is esetleg megfogjuk a dolgok könnyebbik végét, hogy hát nem mindenhonnan mennek ilyenre, de hát minden esetre az jó, hogyha ennek van valami fajta ilyen koncepciója. Miskolc környékén milyen érdekes helyeket kerestek föl?
Fú, hát most Lilafüreden biztosan voltak. Igen, Diósgyőri várat is megnézték.
Vagy esetleg Aktelek?
Aktelekről még nem kaptam képet. Tehát, hogy ez ilyen kamaszosan megy nálunk, hogy menjél drágám, érezd jól magad, vigyázz magadra, és akkor küldi a képeket. Tehát, hogy ezt is el kell fogadni egyébként a szülők, ként, hogy nyilván beszélünk is otthon, de hogy nagyon hálás vagyok az ilyen helyzetjelentésekért, mert egy kicsit úgy érzi az ember, hogy benne van a világában. Aztán így vannak. Nagyon érdekes egyébként, hogy a buszsofőrük már második éve megy velük, és rajongói. Tehát TikTok oldalt csináltak tavaly a buszsofőr srácnak, a Gerinek, és hát az egekig magasztalták, és most is látszik, hogy Geri velük kirándul, tehát nem a busznál megvárja őket, és malmozik, olvas, stb., hanem velük kirándul, és így mondták is, hogy csak a Gerivel mennek mindenhova, ha buszos kirándulás van.
Na hát, reméljük akkor, ez is egy jó élmény lesz a számukra. Na hát akkor mi pedig egy kis zene után azért Meyerbernek a leghíresebb operája, mégiscsak a Hugenoták, úgyhogy hát egy gyönyörű részletet hallgassunk meg belőle Joan Sutherland előadásában.
Thank you.
Milán atya az adás elején említetted, hogy Ludwig Boltzmannnak is ma van a halálának az évfordulója. Ő ki volt? Mit kell róla tudni?
Hát ő egy osztrák fizikus volt. Boltzmann állandó fűződik a nevéhez, és hát olyan ilyen ellenséges szavak, hogy statisztikus fizika, meg termodinamika, meg hát ilyen dolgokkal foglalkozott. Na most, hát nem is a munkásságát szeretném itten bemutatni, főleg szakmailag, hanem tehát, hogy tulajdonképpen mi közünk van nekünk Boltzmannhoz. Például valószínűleg mindenki hallott arról, hogy az energia minimumra törekvés elve. Nem tudom, hogy
a diákok biztos.
Van ilyen emléked neked is, hogy például, hogyha arról van szó, hogy most a dinnye méresik le, hogyha felrakták a lovaskocsinak a platójára, akkor persze erre néha azt mondjuk, hogy hát azért, mert vonza a föld, de hogyha nem ilyen erőkkel akarunk magyarázni valamit, akkor sokszor hallhatjuk, hogy energia minimumra törekszik. De hogyha mondjuk ugye más folyamatot tekintünk, mondjuk például kitöltünk egy csészébe forró teját, és azt mondjuk, hogy hát miért hűl ki? Hát mert energia minimumra törekszik. Vagy mondjuk miért megy végbe egy kémiai reakció? Ugye például beleszórjuk a kiskanál cukrot a teánkba, és akkor azt látjuk, hogy az ott eltűnik, mert feloldódik. Miért történik ez meg? Hát energia minimumra törekszik. Szóval sokszor hallhatjuk ezt a kifejezést mondjuk az iskolában. Gond ezzel az, hogy az a csésze teja, az nem tud törekedni arra, hogy ő kihűljön, vagy akkor hogy számolja ki azt, hogy hol van az energia minimum, és hogy állított le bizonyos folyamatokat. Hát ő nem tud semmit sem tenni azért, hogy az ő állapota az változzon, vagy ne változzon. Ezek is nagyon bajos kérdések már ezzel az energia minimumra való törekvés elvével, de ami a legfőbb dolog az az, hogy ugye például akkor, amikor egy csésze teja kihűl, azért azt is tudjuk, hogy ugye van energia megmaradás, és az egy törvény, tehát hogy az egy nagyon erős tapasztalat. Tehát magyarán szólva, amikor a csésze teja kihűl, akkor a környezete fölmelegszik. Akkor az nem törekszik az energia minimumra. Tehát, hogy voltak éppen ez az energia minimumra törekvés, ez egy ilyen hangzatos, ilyen fedő szövegnek jó, ami úgy tűnik mondjuk egy iskolás számára, hogy ez kellően tudományos ahhoz, hogy akkor ez így megmagyarázzon valamit. De voltak éppen azért hát elég semmit mondó, vagy szóval több kérdést vett föl, mint amennyit megválaszol. Na most, hát ez a Boltzmann, ez ugye valami ilyesmivel foglalkozott, de hogy most mire jutott, azt megpróbáljuk a következő pár percben még besűríteni. Tehát, hogy arról van szó, hogy a 20. század fizikájában ugye felismertünk egy pár olyan dolgot, hogy ami addig úgy tűnt, hogy bármilyen kismértékben megváltozhat, az arról kiderült, hogy ottan ilyen meghatározott adagokban történik a változás. Mondok egy példát, mondjuk beleöntjük a teát a csészébe, akkor az az érzetünk, hogy bármilyen kis mennyiséggel meg tudom változtatni annak a teának a mennyiségét, hogy mennyit öntök bele. Még azt az egy cseppet is még lehetne darabolni, mondjuk egy szemcseppentővel még kevesebbet fel tudnék szívni. Jó, persze ahhoz is hozzászoktunk, hogy ezt nem folytathatjuk a végtelenségig, hiszen vannak vízmolekulák. Egy molekula az vagy átkerül a csészébe, vagy nem. Jó, persze az egy molekula az olyan picike, hogy ezt nem tudjuk érzékelni, de mégiscsak van egy ilyen határa annak, hogy nem végtelenül kis mennyiségben változhat meg valaminek a mennyisége. Na most, a következő ilyen felismerés volt az elektromos töltés. Hogy ott is ugye egy elektron az vagy átkerül, vagy nem. És annál kisebb mennyiségben nem tud megváltozni valaminek az elektromos töltése. És ugye még érdekesebb dolog ennél az, hogy az energiáról is, hát úgy érezhetjük, hogy az tényleg bármilyen kis mennyiségben változtatható, tehát például egy macskát elkezdünk simogatni, akkor kicsit simogathatom erősebben, meg még erősebben, a macska már előbb-utóbb a körmeit is kiereszti, de valójában itt is az a helyzet, hogy az energiában is vannak ilyen kicsike adagok, és nem változtathatom ennek a mennyiségét akármilyen kis mennyiségben. Na most ez miért érdekes? Azért, mert ha valami bármilyen kis mértékben változtatható, akkor azt jelenti, hogy ott a lehetőségek száma végtelen. Ha valamilyen kis mennyiségben változtatható, akkor lehet, hogy nagyon sok lehetőségem van arra, hogy hány vízmolekula van egy csészében, vagy mennyi van még a tejáskannában, de ez mégiscsak véges sok lehetőség. És ha véges sok lehetőség van arra, hogy ezek az energiaadagok így szétszóródjanak mondjuk testek között, akkor az az érdekes, hogy bizonyos állapotok valószínűbbek lesznek, mint a többi. Ugye ezt régi fizikakönyvek azzal modellezték, hogy azt képzeljük el, hogy darazsak repkednek egy szobában, mondjuk teljesen véletlenszerűen, és hogyha mondjuk csak ketté osztjuk ezt a helységet, ahol ülünk, van egy jobb fele, meg egy bal fele, és mondjuk 6 darab darázs röpköd ide-oda, akkor kiderül, hogy mindegyik darázs lehet a jobb felében, vagy a bal felében a szobának. És hogy ebből összesen akkor, ha megszámoznánk, vagy megbetűznénk ezeket a darazsakat, neveket adnánk neki, akkor kiderül, hogy 64 féleképpen helyezkedhetnek el. De ebből csak 2 az az eset, hogy mindegyik darázs az egyik térfélen van, vagy a másik térfélen van. És sokkal-sokkal valószínűbb az, hogy nagyjából egyenletesen oszolnak el. Na most, hogyha borzasztóan sok, de mégiscsak véges sok ilyen kis energiaadagunk, vagy kvantumunk van, innen jön a kvantumfizika kifejezés, akkor az derül ki, hogy ezek az energiaegységek így nagyjából egyenletesen oszolnak szét, és ezért hűl le a teje, és melegszik föl egy kicsit a környezet, ez annyira sokkal valószínűbb, mint az, hogy az egyik az melegebb marad, a másik hidegebb, hogy gyakorlatilag azt sosem észleljük. Na, hát körülbelül ezek a nagy felismerések, amiket köszönhetünk Boltzmannnak, és hát viszont le is járt az időnk, úgyhogy elköszönünk a kedves hallgatóktól azzal, hogy a mi rádiónk híreivel viszont még egy pár percre jelentkezünk. Köszönjük a figyelmüket, és maradjanak velünk a mai napon is.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.